Kedves hallgatóink, a 106,8-es ultra rövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin önök az Értsünk Szót adását hallják, amelyben ma az egyház és politikai hatalom viszonyáról Deák Dániellel beszélgetünk. Pünkösd után vagyunk, székelyföldi adáskörzetben. Itt most ki vannak hegyezve a fülek, és ki vannak nyilva bizonyos értelemben a szívek is. Ebben a környezetben, ebben a közéletben, amiben mi élünk, és amiben a katolikus egyház is keresi a helyét és a kapcsolatait a társadalomhoz, vagy új... Mit jelent az, hogy reformteológia? Mit értsünk ez alatt?
Meg lehet közelíteni a dolgot, ezért meg kell említenem, mert egy nagyon fontos dolog történt, ahogy a magyarországi hivatalosság hozzáállt a csíksomlyói búcsúhoz. És azt gondolom, hogy ez inkább szégyelni, mint dicsérni való. És hát emellett nem nagyon mehetünk el szó nélkül. De most félretéve ezt a kérdést, maradjunk az ön eredeti kérdésénél.
Ne, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Mielőtt akkor elérnénk ehhez a kérdéshez, ezt azért tisztázzuk, hogy is van itt világi és egyházi hatalom viszonya, és mi az, ami itt problémás ön szerint?
Igen, nem teljesen értem, hogy kerül a csizma az asztalra, mármint hogy kerül Áder János oda, mint államelnök a csíksomlyói búcsúra. Gondolom, hogy ezek nem egymással összeillő dolgok, és főleg ami Magyarországon történt az Aránybuk vonat ügyében, az azt gondolom, hogy több, mint aggasztó. Ez a vonat több állomáson megállt, mindenhol ceremóniák voltak, és hát olyan beszédek hangzottak el, amelyek azt gondolom, hogy a valódi katolikus és keresztény felfogástól eléggé messze állnak. Soltész Miklós államtitkár a keleti pályaudvaron hivatalosan búcsúztatta az Aránybuk vonatot, és ott számos olyan kijelentést tett, amely alkalmas volt az idegenekkel szembeni hangulatkeltésre, hogy nem mondjam gyűlöletkeltésre, és azt gondolom, hogy ez nagyon messze áll a katolikus és a keresztény felfogástól.
Miközben hát azért a katolikus egyház főnek, és több magyar katolikus tisztségviselőnek, egyházi embernek is voltak nagyon fontos és megszívlelendő a menekült kérdésben nagyon határozott álláspontja. Mennyire lehet ezeket az álláspontokat számon kérni, egymáshoz közelíteni, vagy elfogadni, hogy hát az államtitkár az államtitkár, az államfő az államfő, a pápa meg pápa, ezek így állnak együtt, ezek a dolgok. Nem a csíksomlyói búcsú átpolitizálása, nem is idén fog ez csúcsosodott ki. Itt vannak viták, vannak irányzatok, vannak az egyház részéről is megfogalmazott kérések, mely szerint szeretnék ennek az eseménynek az egyházi vallási jellegét minél inkább megőrizni, de nem tűnik úgy, hogy itt rendet lehetne vágni.
Azt gondolom, hogy a konstantini hagyomány az egy rendkívül nagy tehertétel az egyházon, tehát az állam és az egyház viszonyai nagyon kényes viszony, és meg vagyok arról győződve, hogy az egyházunk és az egyházunk különböző intézményei és közösségei inkább veszítenek, mint nyernek az államhoz fűződő olyan kapcsolathoz, mint amely az elmúlt 4-5 évben kialakult. Az ön konkrét kérdésére visszatérve, sokféle egyházi megnyilatkozás volt a vándorlók és a menekültek kérdésében, Magyarországon is. Ezek többnyire ezeket a hozzászólásokat nem kívánom minősíteni. Különösen számomra aggodalmas volt az, hogy tavaly szeptember elején volt egy püspökkari konferencia, amikor ugye tetőztek az események Magyarországon, és hát bizony ott olyan nem helyén való megállapítások hangzottak el, amelyek még jogi szempontból sem állták meg a helyüket, hogy nem szabad segíteni a menekülteket, mert ezzel úgymond bűncselekményt követünk el, ami egész egyszerűen nem stimmel. De az is kétségtelen, hogy voltak olyan megnyilatkozások is, amelyek mérsékeltebbek voltak, és amelyek azért a keresztény irgalmat és a szolidaritást is előtérbe állították. Ilyen volt például Székely János püspöknek nem egy megnyilvánulása. Általában azt gondolom, hogy egy elég súlyos paradoxonnal állunk ma szemben. Egyfelől van a politikai kereszténység, vagy hát politikai kereszténységnek nevezhető megnyilvánulások, amelyek számomra nagyon aggodalmasak, és amelyek szerintem az igazi keresztény értékektől messze vezetnek. Másrészt pedig találkozunk egy pogány világgal Európa nyugati és keleti felében is, akik nem követik a legalábbis a tételes vallásokat, és akiknél furcsa módon mégis olyan értékek, irgalom és szolidaritás és együttérzés és vendégszeretet, tehát olyan értékek jelennek meg, amelyeknek igazából a keresztényeknek kellene megjelenniük. Számomra, amikor szembenézünk a vándorlók kérdésével, akkor itt különböző rétegeket érdemes megkülönböztetni, és így szeretném a dolgokat látni. Egyrészt nyilván van ennek egy szakpolitikai része, amihez én nem értek. Van egy gazdaságpolitikai háttere, amihez szintén nem értek, és nem is szeretnék ebben állást foglalni. De van egy humán aspektusa a dolognak, tehát ahogy a magyar kormány kezelte az eseményeket július, augusztus, szeptember, október folyamán, azt gondolom, hogy az egész egyszerűen humán szempontból elfogadhatatlan. Másrészt pedig a keresztények számára külön tétje van a dolognak. Egyrészt nyilvánvalóan a szolidaritás kinyilvánítása vagy kinemnyilvánítása ez a tét. Másrészt pedig ezen is túlmegy, hiszen az egyházi tanításból azért mélyen lehet meríteni, és ez a tanítás mindenek előtt talán már a Lumen Gentiumban kimondja, hogy Isten vándorló népe vagyunk. Tehát a katolikus felfogás nem védheti el, nem tévesztheti el azt, hogy mi nem földbe cevekelve vagyunk, nem valamiféle várat védünk, nem statikus a helyzetünk, hanem mi egy vándorló nép vagyunk, és ebben találjuk meg a közösségünket. A hitünket természetesen csak közösségben lehet gyakorolni. Ez egy olyan dolog, hogy magányosan, másik embertől elszigetelve ez lehetetlen. Csak a másik emberhez fűződő kapcsolatban találom meg az Istenhez vezető utat is. És hogy ez a közösség milyen minőségű, és milyen kérdéseket tesz föl magának, és hogyan próbál válaszolni, ez a döntő abban, hogy a hitünket hogyan tudjuk megélni.
Mi a teológiai tétje? Mi a teológiai tétje ennek, hogy vándorló nép vagyunk?
Hát azt gondolom, hogy a keresztények ugye mindig, hát nem véletlenül, hogy az Új Szövetség a János jelenéseivel zárult. Tehát számunkra mindig van egy perspektíva, ez pedig az új, a mennyei Jeruzsálem, az új ég és az új föld. Tehát mi mindent, amit megtapasztalunk ebben az életben töredékesen és részleteiben és homályosan, értükör által és homályosan, az mind a mennyei Jeruzsálem perspektívájában jelenik meg. Ha nem ebből a perspektívából nézzük a dolgokat, akkor nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy nem is vagyunk keresztények. Ez pedig egy dinamikus perspektíva. Ez bizony sokat követel az embertől, és ez azt jelenti, hogy helyezzük el abban a távlatban, akár mindennapi gondjainkat is, amely végül is mégiscsak egy reményt kínál arra, hogy egyszer megpillantsuk az új eget és az új földet. És ezért nem véletlen az egyház megállapítása a II. Vatikáni zsinaton, hogy vándorló nép vagyunk. Ez a közösség egyébként nem csak az itt és most élő emberek közösségét jelenti, mint ahogy nagyon világosan elmagyarázza a zsinati dokumentum, hanem ez jelenti az elhunyt szeretteinkkel való közösséget is. Tehát itt nem lehet egyszerűen fizikai korlátok materiális világban elhatárolni ezt a közösséget, mert itt egy lelki közösségről van szó, és a lelkiségnek a hangsúlyozása különösen fontos. És hogyha ez így van, akkor bizony oda jutunk, amit a Zsoltáros mond, hogy mindannyian vándorlók és idegenek vagyunk ezen a földön. Hiszen egészen addig, amíg nem jutunk túl a Jordánon, addig csak reménykedünk abban, hogy majd el fogunk oda jutni, és ezért idegenek vagyunk ezen a földön. És mi mindannyian idegenek vagyunk. És hogyha ezt elfogadjuk, ez a Zsoltárban van. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor egészen nevetséges és keresztény emberhez méltatlan azok a megállapítások, hogy nekünk úgymond a keresztény Európát meg kell védenünk. Ennek semmi közel a katolicizmushoz, és semmi közel a kereszténységhez.
Ezt tudja a teológia, vagy a katolikus egyház képviselni az egyházon belül, mennyire megértett ez a probléma, és mennyire tudja ezt az álláspontot a közéletben számon kérni, megjeleníteni, valamilyen módon a politikai alkuk tárgyává tenni, tudván tudva, hogy a másik nagy probléma az a szekularizáció, tehát meddig megy el, meddig mehet el a katolikus egyház az ilyen vitákban.
Természetesen tudja, és vannak olyan felfogások, vannak olyan hangok, vannak olyan közösségek, akik megpróbálnak szembenézni a problémával a maga súlyosságában, és hát vannak szép hagyományaink, van mire támaszkodnunk. nem véletlen az, hogy Ferenc pápa újabb és újabb megnyilvánulása mindig hullámokat vett.
Miért ennyire botrány a Ferenc pápa, vagy mennyire újszerű az, amit ő képvisel?
Hát mert nem süppett bele ebbe a provinciálisnak mondható európai neotomista 19. századi hagyományokra támaszkodó teológiába. Tehát egészen máshonnét jött a felszabadítás teológiák vidékéről, és ott más szelek fújnak.
Mennyire receptív erre az európai és a közép-kelet-európai egyházak rendszere, sejtjei?
Vannak értelmiségi körök, amelyek lelkesen fogadják ezeket a gondolatokat, ezeket a képeket, ezeket a hangulatokat, amelyek megjelennek ebből a más világból, és a többség azt gondolom, hogy makacsul mereven és pánikfélelemmel elutasítja, merev bölcsbe rándul, és nem fogad be semmit ebből.
Na de hát az egyház vezetés próbálja az, hogy mennyire tudja ezeket a görcsöket oldani, mennyire tudja a fogalmi és nem csak fogalmi, érzelmi gátakat, falakat lebontani. Látunk erre szándékot, taktikát, eszközt?
Bátorságra van szükség, természetesen bátor szívre van szükség. Ehhez például a pünkös szellemére van szüksége, amelyet ugye talán Jeremiás vagy Izsaiás úgy fogalmaz meg, hogy új szívet és új lelket adok nektek. Tehát természetesen nincs olyan fontos kijelentés a katolikus, vagy hát mondjuk úgy, hogy a keresztény vallásokban, amelyeknek ne ószövetségi alapja lenne. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor komolyan szembe kell néznünk azzal, hogy az az egy élet, amit itt élünk ebben a földi világban, az milyen felelősséggel jár. Akkor szembe kell nézni azzal, ami a felszabadítás teológiák, amit a felszabadítás teológiák hoznak elő, és ez a strukturális bűn kérdése. És ez egyszerre egy mélyen gyakorlati és mindennapi kérdés, ugyanakkor persze egy teológiai kérdés is. Mert hiszen ezzel az egyház már régóta foglalkozik, legalábbis a II. Vatikáni zsinat óta, az úgynevezett strukturális bűnnel, vagyis egyszerűen megfogalmazva, vajon a bűn kérdése, hogy bűnös vagyok-e, vagy nem, az csupán az egy személy tulajdonsága-e, vagy pedig emberek csoportjaira vonatkozóan is használhatjuk ezt a fogalmat, netán intézményekre vonatkozóan is használhatjuk ezt a fogalmat. És a felszabadítás teológiák éppen ebben hoznak újat, vagy egyebek mellett ebben hoznak újat, hogy fölvetik a strukturális bűn kérdését, vagyis hogy magukban a társadalmi viszonyokban rejlenek olyan bajok, amely bajokkal, hogyha nem nézünk szembe, akkor reménytelen az, hogy keresztényként, keresztény emberhez méltó módon tudjuk megélni az életünket.
Na most ez a szembenézés, ez lehet a hívő ember magányos heroizmusa, és lehet egy egyházi vállalás.
Nem, ez csak közösségi műfaj lehet, csak együtt lehet szembenézni ezzel a problémával, hiszen itt a társadalmi bajról van szó. Ugye Ferenc pápa, amikor megírta az első buzdítását, az Evangelii Gaudium című buzdítást, apostoli buzdítást, már ezt úgy kezdte, hogy a bajok gyökerénél kellene kezdeni, orvosolni a problémákat. Ahogy ugye mondja, rögtön az első mondatok egyike, desidero una chiesa povera per i poveri, tehát egy szegény egyházat kívánok, amely a szegényekért van, és a szegény egyház természetesen nem valamiféle bugyutok karitatív tevékenységet jelent, hanem az egyháznak egy teljesen más működési módját jelenti, és ez az, ami idegesítő azok számára, akik becsukják a fülüket és a szívüket az ilyen üzenetekkel szemben.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy hát a pünkösdi búcsú körüli viták nem nagyon változnak, mert nem nagyon változik a rendszerváltás óta a pünkösdi búcsú beágyazottsága a politikába. Ez valahol a 90-es évek elején eldőlt, és azóta egy nagyon jól kitaposott útvonalon halad előre. Van, aki ezt meri kritizálni, van, aki nem meri, van, aki szerint ez elfogadható és jó. Mindegy, ez egy nagyon tág vita. De hogyha ezt vesszük példaként, mi kéne ahhoz, hogy ez a fajta beágyazottság, ez a fajta strukturáltság, amiben benne vagyunk, vagy elfogadjuk, vagy nem, de mégiscsak változzon, hogy a strukturális bűnök, vétkek, hibák, az egyházi energiák elszivárgása ne következzen be?
Társadalmi felelősségvállalás szükséges, hogy ilyen vállalati kategóriát használjak. Egy kicsit a felszabadítás teológiákhoz közelebb álló módon kifejezve magamat, nem egyszerűen helyes tanításra, ortodoxiára van szükség, hanem helyes cselekvésre, gyakorlatra, ortopraxisra van szükség. És ez egy másféle megközelítésmódot igényel. Az egyház részéről mindenek előtt ez egyfajta pluralizmust igényel. A pluralizmus, tehát a több értékűségnek az igénye, ami mögött persze a viták lehetősége is rejlik, az pedig legalábbis két okból származik. Egyrészt azért, mert mint maga Karl Rahner is hangsúlyozta, és mások is emellett, a hitünk az a Rudesznek a világa, töredékes, és messze van a tökéletestől. Ez akár a legnagyobb teológusokra is vonatkozik. Tehát a valóságról megszerzett ismereteink, és az Istenhez való odafordulásunk, az Istenhez vezető utunk, az rögös, és tele van akadályokkal. És mindenek előtt ezt kell tudomásul venni. Ha pedig így van, akkor nincs olyan ember az egyházban, sem a püspököm, sem más, aki nagyon jól tudna dolgokat, aki tökéletesen tudna dolgokat. Ha pedig tökéletlen ez a fajta tudásunk világról, emberről és Istenről, akkor nyilvánvaló, hogy újból és újból van megvitatni való dolgunk. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az, hogy ahogy a felszabadítás teológiák képviselői kifejezik magukat, az Isten részrehajló, ami azt jelenti, hogy a szegényeket jobban szereti, mint a gazdagokat, pontosabban azokat jobban szereti, akik jobban rászorulnak az ő szeretetére, mint mások, mert nem vagyunk, mi emberek nem vagyunk egyformák. Tehát a hitet nem egyforma módon egyenletesen elosztva kapjuk meg. És ebből következik az, hogy az emberek helyzetei, akik ilyen vagy olyan hittel vannak megáldva, különböznek ezek a helyzetek egymástól. És ebből következik ismét csak az, hogy egyeztetnünk kell egymással, hogy meg kell beszélnünk a dolgainkat, hogy nem egyforma módon látjuk a világot. És ha nem teremtjük meg a saját egyházunkban annak a lehetőségét, hogy valóban meg tudjuk beszélni a gondjainkat, és teljesen természetes az, hogy alapvető problémákat nem pont úgy közelítünk meg, hogyha összeülünk és megpróbálunk ezekről beszélgetni. Tehát ha mindez a lehetőség nem következik be, akkor nem is fog tudni megújulni az egyház.
Vegyük egy kicsit pragmatikusan ezt a bizonyos felelősségvállalást, amiről az imént beszélt, és vegyük Böjte Csaba példáját, aki évtizedek óta egyedülálló felelősségvállalással gondozza azokat a legrászorultabb gyerekeket, akiket más nem gondoz. Ahhoz, hogy ő ezt megtegye, bizonyos alkukat, bizonyos kompromisszumokat meg kell kötnie. Ha nincs meg ez az alkurendszer az öt támogatókkal, a politikával, a magyarországi vagy a romániai politikával, fenntarthatatlan ez a rendszere. Igen ám, de ha megkötődnek ezek a bizonyos alkuk, nem biztos, hogy a struktúrák, amelyeket szeretnénk kijavítani, vagy az a strukturális változás, amit szeretnénk elérni, bekövetkezik. Ez most egy példa, de, és a legismertebb, de számtalan ilyen csapdahelyzetet tudok mondani.
Igen, ez így van. Azért én azt remélem, hogy és én személyesen nem ismerem őt, másrészt pedig nincs személyes tudásom, vagy közvetlen tudásom az ő művéről sem. Tehát mindazt, amit tett, így messziről láthat természetesen, nem csak egyszerűen becsülendő, hanem hát maga a csoda, amit megteremtődött, és örvendezik az ember, és az Isten újját látja benne. Nyilván ebben az is benne van, amit ön mond, hogy hát bizony a mindennapi életben biztosítani kell a fennmaradást, és ahhoz sokféle kompromisszumot meg kell kötni. Azért mindesetre, amikor én hallok Böjte Csaba atyának ilyen vagy olyan megnyilatkozásáról, azok számomra mindig biztatóak, és legalábbis eddig még soha nem találkoztam rossz ízű mondataival. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon erősen törekszik arra, hogy megőrizze a tisztaságát.
Ja, én távol álljon tőlem, hogyha úgy hallatszana, hogy én őt kifogásolom, hanem sőt, arra való példaként hoztam fel, hogy a strukturális hibákkal, kiszolgáltatottsággal való szembenézés feltételezi, hogy a struktúra gyengeségeit is bekalkulálja az ember. Oda áll fotózkodni, ha oda kell, kezet fog, ha kezet fog, kell fogni. Tehát, hogy ezek benne vannak. Mi azt kérdezte a beszélgetésünk elején, hogy miért jön el az államfő a csíksomlyói búcsúra. Hát azért vannak jelen a világi hatalom képviselői, most nagyon csúnyán fogok fogalmazni, és tényleg vonatkoztassunk-e Pünköstől és Áder János jelenlétéhez. De azért van rájuk szükség, mert ebben a szekularizált rendszerben, amiben élünk, náluk van a közpénz.
Igen, de nem biztos, hogy arra a pénzre nekünk szükségünk van. Szóval nyilván nem lehet receptet adni, hanem esetről esetre kell tudni megvizsgálni a dolgokat. Hadd induljak ki a saját példámról. Én évek óta az egyetemen, itt a Budapesti Koordinátus Egyetemen, ahol vagyok, a közalkalmazotti tanácselnöke vagyok. Nyilván az itteni kollégák bizalmából töltöm be ezt a tisztséget. Ugyanakkor ott ülök a szenátuson, ahol az előterjesztett napirendek döntő többségével nem értek egyet, és sokszor egészen radikálisan eltérő véleményem van, ennek hangot is adok, és rendszeresen az történik, hogy elmondok valamit, ott megszólalok, tehát azt gondolom, hogy a lelkiismeret megköveteli, hogy megszólaljak, és utána síri csönd. Soha senki nem vitatkozik velem, mély hallgatásba süpped mindenki. Úgyhogy ez nem egy túlságosan szívderítő helyzet. De ugyanakkor szeretnék még valamit ehhez hozzátenni. Nekem meg kell találni és meg kell őrizni a jó viszonyt az egyetem vezetőivel. Legyen az a rektor, legyen az a kancellár, legyen az a régi rektor, legyen az új rektor, mert ha én nem tudok velük emberi hangot találni, ha egyfajta bizalmat nem tudok kelteni magam iránt és kiépíteni valóban egy bizalmi viszonyt. Emlékszem a korábbi rektorral való helyenként igen kritikus időszakokban történő beszélgetésekre, amikor például tüntetés volt az egyetem előtt, és én fölhívtam a rektort, és bizony jól esett neki, hogy beszéltünk erről. Tehát, hogyha ezt a fajta bizalmat nem tudom megteremteni, akkor teljesen értelmetlen az a munkám. És ilyen értelemben én is belevonódok és belefolyok ebbe a hivatalos életbe, amelyben megjelenő értékek döntő többségével nem értek egyet. És ezt tudják is rólam, hogy én ezeket kritizálom. És mégis magam is része vagyok a rendszernek. Tehát ez egy nagyon kényes egyensúly. Én újból és újból naív hittel nézek a másik emberre, akivel találkozom, és mindaddig, amíg nagyon durva módon meg nem bizonyosodom az ellenkezőjéről, addig a lehető legjobbat feltételezem róla. És ezt a naivitásomat meg is akarom őrizni. És hogyha ez a naivitás, ez a reménység nincsen meg bennem, és ez nem címkézés, ez nem bizonyos embereknek szól, ez mindenkinek szól a környezetemben megkülönböztetés nélkül. És hogyha ez nincsen meg bennem, akkor azt gondolom, hogy teljesen esélytelen az, hogy bármit is változtassak az elképzeléseimnek megfelelően a környezetemen. Tehát ez egy kényes dolog, mert ezt akár úgy is lehet látni, hogy valamilyen módon én is lepaktálok a hatalom képviselőjével. Pedig nem erről van szó. Az emberi kapcsolatok minősége, egyáltalán az, hogy két ember valóban emberhez és keresztényhez méltó módon, vagy három ember keresztényhez és emberhez méltó módon tud-e kialakítani valamilyen kapcsolatot, hozzáállni egy ügyhöz, ezek az élet legnagyobb kérdései, és ezek sokszor elmulaszthatatlan lehetőségek, és nem szabad feladni az optimizmust, hogy ezek újból és újból meg tudnak történni, és ezek messze túl vannak politikán és államon, és az élet mindennapi szokásos durva kérdésein, mert ezek többről szólnak.
De sajnos ér véget a műsoridőnk, és mi éppen csak, hogy érintettük az eredeti kiinduló pontunkat, ezért aztán biztos vagyok benne, hogy nagyon hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, de zárásként muszáj még egy kérdést feltegyek. Közéleti, politikai, társadalmi válságban vagyunk, nem csak magyar nyelvterületen, hanem úgy általában véve. Remélhető-e az, hogy a szekularizáció második évszázadának vége felé a katolikus egyház felől jön valami fajta megújhodás, valamiféle új közéleti, társadalmi, politikai kultúra akár?
Én ebben nem reménykedem, és őszintén szóval nem is nagyon érdekel ez a kérdés. Én konkrétan abban reménykedem, hogy olyan emberekkel találkozom, akikkel való kapcsolatépítés útján lehet emelkedni. Ő is tud emelkedni, én is tudok emelkedni, és a környezetünk is tud ezen keresztül emelkedni. Abban biztos vagyok, hogy ilyen emberekkel újból is újból fogok találkozni, hogy ehhez képest aztán ez milyen hatást fog gyakorolni az egyházra és a környezetünkre, azt gondolom az a kérdés már nem rám tartozik.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy emelkedjünk, és azt is, hogy ezt a beszélgetést valóban nagyon hamarosan tudjuk itt folytatni a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, és azt is, hogy sok-sok olvasót nyerjen a mérleg általunk is, mert van mit olvasni.
Hát ezt nagyon köszönöm, Boróka.